26. fejezet. Fölgerjedve, mint magát, soha életében még nem érezi, hagyja el Orbán Fruzsinát. Lelkében elkeseredés és szerelem küzdöttek egymással, és kétségbeesve átkozá végzetét, átkozá önmagát. Nem tartozott azok közé, kiket a sors kedvezéseivel elkényeztetett. Már gyermekjátékai közt sok kielégítetlen vágy és szomorú sejtítések keseríték el életét. Az ifjú jókor tapasztalágy, valamint a fa, minél tömöttebb lombot hajt, annál sötétebb árnyat vet, úgy ifjúkorunk reményei homályt vetnek későbbi életünkre. Orbán megtanult tűrni, lemondani, de egy volt, mi lelkét eddig fenntarták küzdelmei között, önérzete. Vérző kebellel, de emelt fővel tért vissza az emberek közé, és lelkét híven teljesített kötelességének érzete tartál fenn. És most, ó, én alávaló, így szólt magában, midőn a fák között belső nyugtalanságát követve tovább sietett. Telegdi jótevőm volt, nem jótevőm, második apám volt ő nekem, és én háladatosság helyett legkedvesebb gyermekének nyugalmát tóltam fel. Fruzsina sokkal jobb és nemesebb teremtés, hogy sem boldogtalan szavaim reál legnagyobb hatással ne lettek volna. Sohasem fogja viszonozni érzeményemet, hisz szívét más boldogabb bírja, de a gondolat, hogy engem boldogtalanná tett, fájni fog nemes lelkének, és elkeseríti azon örömet, melyet kedvesek karjain találna, s melynek, ha nem lennék önző és aljas, örülnöm kellene. Nem bírtam ez angyali hölgy bizodalmat s barátságát. Nem volt egy képem gyermekséges első hölgykor a legszebb emlékeivel összekötve. Szerető testvér gyanánt állt volna mellettem egész éltemen át, és én keblembe rejtve a tiszta lángot, mely gyötörs világot ad, mint nemtője állhattam volna mellette, megőrizve őt minden bántástól. És most vége mindennek. Futnom kell köréből, melyen kívül élni nem tudok, naponként százszor átkozva sorsomat, s érezve, hogy megérdemlém. E szomorú gondolatok között Orbán észre sem vette, hogy a lugosi úthoz közel ért, midőn ábrándjaiból rögtön váratlan módon fölébresztetett. Állj meg, akinek élte van, kiállt a három vagy négy durva hang, és midőn bámulva megállott fegyveresektől körülvéve látta magát. Olvasóim tudják, hogy a keresztesek táborából eznap reggelén egy nagyobb csapat a véget küldetett ki, hogy zápolya seregeit, ha közelítenének legalább rövid időre, míg a Temesvárnál tanyázó főhad csatára elkészülhet, feltartsák. E csapat azon helynek közelében, hol a vadászházhoz vezető ösvény a lugosi úttal egyesült, telepedett le. Egyesek a keresztesek közül a szabadidőt vadászatra használva az erdőben szélettek el, és ezek által támadtatott meg Orbán. Első tekintetre ráismert megtámadóira. A nagy vörös kereszt, melyet mindenikük durva zekéin vagy ködmenén viselt, nem hagyott kétségnek helyet. Ellentállásról nem lehetett szó. Minek az erőszak fegyvertelen utas ellen ki, senkit közületek nem bántott, kérdén nyugodtan. Nem látod, mondá egy a megtámadók közül, keresztesek vagyunk, nekünk nem parancsol senki a világon. De mit akartok tőlem? Kérte Orbán. Az majd megválik, szólt egy másik. Talán felakasztunk, talán csak töltést csinálásra használunk, s akkor jaj neked, ha nem dolgozol, vagy a temesbe is dobnak talán. Mindez csak akkor válik meg, ha vezérünkkel szóltál. Gyerünk a vezérhez. És a keresztesek foglyukat maguk közévéve a lugosi út felé siettek, hol pihenő társaikat elhagyják. Orbán az alatt meggondolá helyzetét. A vadászházhoz, melyet így vigyázatlanul elhagyott, visszatörnie többé nem lehetett. A keresztesek között annyian voltak, kik őt ismerést tudták, miszerint Fruzsina és Bebek Katalin Budát az ő kíséretében hagyták el, hogy megjelenése a táborban kiváltva az így kényszerített módon történik, a hölgyekre nézve is veszélyessé válhatott. Legjobbnak látszott, ha úgy tetteti magát, mint a saját meggyőződésétől vezettetve akart volna a keresztesekhez szegődni, és éppen midőn Temesvár felé sietett, jutott kezeik közé. A táborból sógora által ki mindig ott tartózkodott, a hölgyeket helyzetéről tudósítani nézete szerint nem járhatott nehézséggel. Néhány perc múlva Orbán a Lugosi úton a keresztesek között találá magát, kik vezérük megegyezésével ehelyett választák pihenésre. Az út mellett álló magas tölgyek annak felére árnyékot vetének, a másik oldalra a nap önti el sugarait, s még a harmatos fű s a síma cserlevelek fényt vetve ingadoztak a könnyű szellőben, mely Lugosról Temesvár felé suhant. A keresztesek festői csoportozatokban heveréstek a gyepen, többnyire falatozva, miközben a vezér rövid, mellén szétválós fényes páncélát láttató csukjában kivágott fatörzs mellett tőrével nagy darab borjósültnek feldarabolásával fáradozott. Hát mi akasztófa virágot hoztok itt? Kérdé mély hangon a barát, midőn a közelgőket észrevéve falatozását félve szakítá. Nem tudjuk bizaszt, felelt egyik a kérdezetteknek. Vagy úr, vagy pap, vagy prókátor, vagy csak olyanféle minden esetre, aki meglátszik, hogy nem hozzánk tartozik. Oly finom bőrű keze van, esküdni mernék, hogy soha az ekeszarvához nem nyúlt. Fel kell akasztani, ha nincs kötél, vegyetek kötőféket. Ez volt a vezér rövid ítélete, mely után ismét kényelmesen falatozni kezdett. Gondold meg, mit teszesz, mondá Orbán nyugodtan, midőn a vad örömrivalgások, melyeket Márton szavai a sereg között előidéztek, kissé csillapultak. Nehogy a rögtönzésedet később megbánjad. Megbánni? Ha, s ezt te nekem mondod, nekem, Mártonnak, ki soha semmit meg nem bánt, ki a Szent Keresztes adnak egyik fővezére, ki seregeivel 100 kastélyt pörköltetett föl, s az összes világ gvardiánjaira, apátaira és püspökeire, a bíbornok úr ő eminenciáját, kinek követe táborunkban van mindig kivéve, annyit se tart, mint e saru talpára. Szemtelen! Majd meglátjuk, egykori nemességed megőrizze az akasztófától. Fickó, más világot élünk, a hatalom és dicsőség most a miénk, most mi akasztatunk? A módból, melyel e szavak mondattak, Orbán meggyőződött, hogy a barát, ki beszéd közben felugorva ülőhelyéről fényes tőrével hadarászott körül minden erőszakra kész, de érezve, hogy biztossága nyugalmától függ, azon volt, hogy ezt megtartsa, s komolyan csak azt jegyzé meg, hogy önmaga is jobbágy szüléktől származván, midőn azok közé jött, kik a nemesség ellen fegyvert fogtak, félnie igazán nincsen oka. Majd meglátjuk, szólt az előbbi, és széles száját kellemetlen mosoly vonászét. Ma időben mindenki mondja, hogy nem nemes. Valamint előbb 100 polgárt ismertem ki, egész vagyonát ideadta volna egy darab kutyabőrét, melyből nemességét bebizonyíthassa. Úgy most nem kétlem, maga a nádor szívesen elfeledné, kiktől származik. De így hazugságnak könnyen nyomára jövünk. Például te oly úriassan nézesz ki, hogy minden szerénységed dacára, melyel hozzánk leereszkedél. Kénytelennek érzem magamat, téged akaratod ellen is azon polcra felhúzatni, mely így nagyságos úrfiakat illet. A durva tréfát a seregek részéről vadhahota követte. Úr, úr, kiállt a több hang egyszerre, fel kell akasztani. Nem úr, biza! Szólt közben erős hangon egy barna subába öltözött paraszt, ki a beszélgetés alatt vezére közelében állott, és baltára támaszkodva szemeit Orbánra függeszté. Legyek akármi, hogyha ez nem kardos Orbán. Anyja és én testvér gyermekek voltunk, ha most nem is ismer reám. Kendit sipos, szólt Orbán ki a szólóban, csak ugyan bátyára ismert. Én bizony, mondd el másik, s bár más helyen találkoztunk volna. Ej, a szegény anyát tudnám, mire jutottál. De mindig mondtam, nem jóhoz vezet, ha jobbágy gyermekét urak közé küldik. E rövid jelenet a jelenlevőkre különböző hatással volt. A vad kifejezés, mely a körülállók arcain, midőn Orbán közikbe jött láthatóvala eltűnt, mihelyt azon meggyőződéshez jutottak, hogy nem nemessel van dolgok. Sokan a keresztesek közül feléje nyújták jobbukat, Csak Márton barát nem engesztelődött ki, sőt arcának kifejezése még mogorvábbá vált, midő magát így váratlanul alkalomtól kegyetlenséget gyakorolhatni megfosztva látta. Azt könnyű mondani, hogy ez ember rokonod, szólt rosszkedvűen, Stőrét az előtt álló fatörzsbe döfén. Ennyit akármelyikünk tehetne, de hát ha én az egész mesének nem adok hitelt, Isten úgy segéljen mindig az, amit mondtam, mondta a legnagyobb élénkséggel az előbbi. Keresztelőjénél is ott voltam. A ház, melyben született, nincs egy kőhajtásra tűzhelyemtel, hát már minek is hazudnám. Azt nem tudom, válaszolta barát, de eszed nem jó dolgon jár, arra még én esküdnék meg. Egész képed megváltozott, mióta a fiú közünkbe jött. Bizisten, reszketsz! És ha reszketek, szólt az előbbi. Nem járok-e veled 2 hónap óta? S nem láttam-e, hogy senki, aki kezeit közé került, nem szabadult meg többé. S midőn e szegény fiút látom, kit karjaimon hordoztam, ki 100-szor játszott udvaromban, s kit te most felakasztatni akarsz. Ne reszkessek! A rokonsági kötelékek, melyek a magyarnál még napjainkban is oly nagy tiszteletben tartatnak, ez időben még erősebbek voltak. És a körülállók teljesen méltánylák a szóló mentségét, de a barát kétkedve rázta fejét. Tarts mást bolondnak, ne engem, mondom érgesen. Ez úrfia suhanc veled, bihari medve, egy fajból nem lehet. De mit tehető róla, hogy úrfinak nevelték, szólt könyörgő hangon az előbbi, ki mióta Orbánra ráismert, a legnagyobb részéttel ügyekezett megmentését kieszközölni. Édesapja egy csatában megmentette urának életét, s ott veszett. Az öreg telekdi házához fogadta gyermekét, és fölneveltette, hogy püspököt, vagy mit tudom én, mit csináljon belőle. Könyvek közt ült egész életén át azért olyan sápat, hisz egész Bihar tudja egy dolgokat. Mindenki Orbán diáknak nevezte a szegény fiút, s oly úriasan járt, hogy midőn most a parasztruhában láttam sokáig, rá se ismertem. Üstökbe font a haját, és elbarnult. Hát maga anyja nem ismerne rá. E szavak elvétették hatásukat. Az íródiákok, prókátorok, szóval azoknak egész serege, akik mint gazdasági tisztek és törvénytudók a földesurak elnyomásainak eszközül szolgáltak, még inkább utáltatott a jobbágyok által, mint az urak. S midőn Márton sipos szavait végighallgatva gúnyosan mondá, hogy a mondottak szerint Orbán a halált még inkább megérdemli, miután jobbágynak születve saját vérei ellen az uraknak szegődött, nem vala senki, ki a szerencsétlen ifjú iránt rokon szenvet nyilvánított. Igazság, szólt egy öreg paraszt, ez az országnak méteje. Az urak durvák, kegyetlenek. De egynek másnak közülük mégis szíve van. És ha őket túlzó követeléseikbe senki közülünk nem segíteni, hamar fel kellene hagyniuk kevésségükkel. De azok, akik aljas bérért szolgájukul esküdnek, és saját véreik ellen emelik fegyvereiket, kik deákul tanulnak, s kegyes pártfogóik hasznára minden alkalommal törvényt csavarnak nyakunkra, ezeket írtsuk ki! Ha saját fiam volna, nyakába vetném a kötelet. Kent jóra való ember, mondta Márton teljes helyben hagyása jelül a szólónak vállát veregetve. Ki kell írtani e gazt mind az utolsóig? Ha Dózsa és Lőrinc tanácsomat követnék, jobban állanánk. Nincs semmi a kíméletnél veszélyesebb. Te pedig, diák uram, folytatá Orbánhoz fordulva gúnyoló hangon, ha imádkozni tanultál, láss hozzá, és örülj, hogy oly emberek kezébe kerültél, kik szükségideiben az abszolúciót is rádathatják. Az öreg sipos könyörgéshez fogott se vezérdes körülött álló társainak öccse életéjét rimánkodott. Orbánnak kevés reménye maradt, mint jelen helyzetébe csak azért fájlalt, mert átláttá, hogy halála az üldözőket Fruzsina nyomába hozhatja. Márton szavainál, midőn az Dózsa és főképp Lőrinc túlságos kegyessége ellen panaszkodott, a ceglédi plebános jutott eszébe, és végmenedékül reá hivatkozott. Nem mert ezáltal életét reméli megmenthetni. Erre azon nem barátságos mód után, melyen Lőrinctől utolsó üzben megvált kevés kilátás mutatkozott, hanem azért, mert azon esetre a főtáborba vezettetik és sógorával szólhat, Fruzsinát a közelgő veszélyről tudósíthatja. Lőrinc nevének említése azonnal megváltoztatta a helyzetét. A tisztelet, melyben a hatalmas papa keresztesek előtt állott, oly általános valahogy, mihelyt Orbán azt mondta, hogy Lőrinctől hivatva jött, és hogy halála előtt csak vele akarna szólni, a zaj, melyel előbb kivégeztetését kívánták, azonnal megszűnt, és maga Márton kinyilatkoztatta, hogy ez esetben őt a táborba fogja vezettetni, de természet szerint jól megkötözve és becsületes kísérőkkel, folytatta gúnyosan. Mert én így diák uraknak nem sokat hiszek, és fejemet tenném rá, hogy Lőrinc atyával soha éltetbe se szóltál. De legyen akaratod szerint. Ha hazudtál, még keményebb büntetés vár reád, és igen csalódol, ha azt hiszed, hogy az egykori ceglédi plebános ífféle embereket, akik püspököknek neveltettek, igen kímélni szokott. Mondom, tégy, amit akarsz. Ha akasztó helyül Temesvárt, e szép erdőségnél jobban szereted, ám legyen. Nem kell senkinek megrontani örömét, és csak magadnak tulajdoníthatod, ha fáradtan jössz a más világra. Innen sokkal kényesebben küldtünk volna ám oda. Hasonló beszédek között, melyek a körülállók által kacogással fogadtattak, és Márton népszerűségének fő alapját tevék, Orbán kezei megkötöztetvén a fogoly négy olá őrzésére bízatott, és Sipos bátyjától követve Temesvár felé indult. Márton pedig ismét a gyepre hevert, és belsőképp átkozá a felsőbséget, melyet Lőrinc magának a kereszteseken kivívott, és melyet most is annyira akarata ellen elismerni kénytelenítetett. A katonás barátot rövid idő múlva Klári verte fel nyugalmából. És a hír, hogy Telegdi leánya így közel van, a vezért és seregeit új mozgásba hozzá. De hagyjuk őket a rendetlenség és lárma között, melyel a hölgyek elfogására készültek, hagyjuk magukra és kövessük Orbánt a keresztesek táborában. Útközben az ifjú átgondolá helyzetét, és oly határozathoz jutott, hogy azon esetre, ha élete megkíméltetik, a táborban marad. És mire Lőrinc által egykor felszólítatott, a nép ügyében szintén fegyvert fog. Mit tehetnék egyebet, gondolá magában. Fruzsinához vissza nem mehetek többé, csak veszélyt hozhatnék rá, és jelenlétem azután, mi köztünk történt, csak lelke nyugalmát zavarhatná fel. A keresztesek táborában talán még hasznára lehetek. Ha ellenségeihez állok, talán el fogom hárítani a veszélyeket, melyek őt fenyegetik. Legalább többet tehetek érte, mint most. Ki tudja, talán a végzet azért juttatott elleneim közé, hogy életem feladatának, mely abban áll, hogy magamat ez angyalért feláldozzam, megfeleljek. Az nem lehet, hogy egy ember egészen hasztalan éljen a világon. A kegyes ég nem engedte volna, hogy ennyit tűrjek, ha számomra nem volna fenntartva egy pillanat, melyben én is hasznosnak, melyben szükségesnek érezhetem magamat. Az ifjú gondolatai több ízben az öreg Sipos szakítá félve, ki nem értve olá kísérőitől a táborban létező állapotokról szabadon tárta ki szívét öccse előtt. A rendetlenség, az egyes csapatok között létező viszálkodások, a mindig növekedő kegyetlenség és a vezérek képtelensége a Temesvár körül összegyűlt tábort rég felbomlással fenyegeték. És Sipos, ki életében urazászlója alatt, melyet a törökök ellen több ízben követett, rendes hadiszolgálatot is látott, hív tolmácsaval azon elégedetlenségnek, mely a keresztesek között vég legyőzetésük előtt általánossá vált. De végre, így szólt Orbán ismét magában, midőn bátyjának ez előadás után előbbi föltételét még egy ízben átgondolá, ha azok, kikre sokaság vezetése bízatott, nem felelnek is meg feladatuknak, és ha nép elkábítva szenvedély és természetes vadság által, melyet százados elnyomás szülcs nevelt, az emberiség korlátain túlcsapong, maga az ügy, melyet fegyverhez nyúlni fogok, nem szente, mint a mellett. Nem azon ügye, melyhez születésemnél fogva hivatva vagyok. Lőrincnek igaza volt, Keblem csak akkor fogja feltalálni nyugalmát, ha a pályára, melyből szerencsétlen viszonyok kiragadtak, visszatérek. E gondolatok között Orbán követőivel végre az erdőn kívül Temesvár közelében látta magát, hol a várost minden oldalról körülfogó sátorok tűntek fel szemei előtt. Az erdő és a tábor között szabad tér terült el, mely a keresztesek által vásárhelyül használtatott, s holmidőn Orbán kísérőivel odaért, Lőrinc éppen a szomszéd falukból a táborba hozott eleséget oszták ki néhány száz férfi és asszonyból álló zajgó tömeg között. A fogoly jöttére csillapult a zaj. A tolongók szétoszlottak, s Orbán a hatalmas pappal szemközt állott. Lőrinc azonnal ráismert a jövevényre, és miután kézre kerülésének körülményeit megtudá, feloldatá kezeit és az olá őröket visszaküldé, és Orbánt várakozásra kérve ismét az osztáshoz fogott. A zaj újra elkezdődött, és az élelmiszerek, melyek fegyveresektől őriztetve Lőrinc által kiosztattak, annyira magukra vonták az egész tömegnek figyelmét, hogy Orbán a tolongók között sógorát meglátva vele félrevonulhatott anélkül, hogy ez Lőrincen kívül más valakinek feltűnt volna. Mihelyt magát másoknak halláskörén kívül látta, röviden elmondá a történteket, és sógorát azon meghagyással küldé el, hogy a hölgyeket saját helyzetéről tudósítva velük eddigi tanyájukat azonnal hagyja el, és mellékutakon Lugos felé siessen. Miután sógorát sebes léptekkel távozni látta, megszabadulva legfőbb gondjától visszament előbbi helyére, és érdekkel nézi a mozgékony jelenetet. A férfiak közé, kik Lőrincet lármás követeléseikkel ostromlák, sok asszony vegyült, és a rimánkodás és a panaszok, melyekkel igényeiket előadák, nem kissé növelék a zavart. Minden kenyérért és darab húsért, mely Lőrinc parancsára a fegyveresektől körülvett eleségből valakinek jutott, új lárma, néha verekedés támadt, és a legyőzöttek káromkodással és panaszaikkal nevelik az általános rendetlenséget, mely talán vérontássá fajul, ha Lőrinc intőszavas tekintélye az örjöngőket némileg féken nem tartaná. Végre az elosztás bevégeztetett. A sokaság részint rosszkedvűen, amennyiben a nekijutott osztalék várakozásainak meg nem felelt, részint örömrivalgások között oszlott el, és Orbán Lőrinccel maga maradt. Az utóbbi mély gondolatokba merülve nézett a távozók után. Érdekes arca gondtól és ember fölötti fáradozásoktól azon pár hónap alatt, melyek óta Orbán őt nem látta, szembetűnőleg megsoványodott, és egész kifejezésében mondhatatlan csüggettség vala szemlélhető. Végre erőszakkal ragadván ki magát szomorú gondolataiból, Orbánhoz fordult, és ekként szólt. Ne hidd, hogy szavaid által elámítatám magamat. Jól tudom, téged nem szabad akarat, hanem kényszerítés vezetett táborunkba. Tanú nélkül vagyunk. Menj Isten hírével, ahonnan jöttél. Csalódol, válaszolt Orbán nyugodtan. Szándékom itt maradni táborotokban. Lőrinc bámulva nézett az ifjúra. Értelek, mondta rövid szünet után. Nincs hozzám bizodalmad, és nem csodálom. Országszerte hangzik kegyetlenségem híre. Nagybotú Lőrincnek, vérszomjazónak, istenostorának neveznek. S mert az emberek ki közül senki sem képes a középszerűségen túlemelkedni, természetes hiúságukat legalább azáltal szokták kielégíteni, hogy azokból, kik nagy mozgalmakban elől állanak, óriásokat alkotnak, azért, kik e táborban tartózkodnak, félistent, és kikkel te éltél, ördögöt látnak bennem. Nem bámulom, ha te is osztozol véleményükben, és azt hiszed, hogy ajánlatom csak csel valamelyet, ha elfogadsz az ígért szabadság helyett, reját kínos halál vár. De nyugtasd meg magadat. Hitemre esküszöm, szabadon elmehetsz, hová menni akarsz. Lőrincet sohasem lészen okod csellel vádolni. Mondtam már, föltett szándékom veletek maradni, szólt Orbán elhatározottan. Ha nem volna az, eléggé ismersz, hogy engem félelem azon pálya követésétől, melyet meggyőződésem kijelölt, nem fogna visszatartóztatni. És gondolod, mondta Lőrinc sötét szemeit a szólóra függesztve, hogy nem ismerem az okokat, melyek téged e határozatra bírtak. Orbán hallgatott. Urad leánya közelünkben van, folytatta az előbbi. Észrevettem, hogy imént sógoroddal titkon szólottál, és hogy a sietve távozott. S hidd el, ha Telegdi leányát keresném, nincs vezetésedre szükségem, hogy rejtekét feltaláljam. Véletlenül kerültél társaink kezekű közé, és meggondolád, hogy azon esetre, amint fogoly jelensz meg táborunkban, hol a nagyobb rész tudja, hogy a hölgyeket te mentetted meg budai házuk ostrománál, az összeköttetés, melyben sógoroddal állsz, másoknak is eszébe juthatna, és hogy nehányan a szerény vadászlagban keresnék, s találnák a kincset, melyet annyi szorgalommal őriztél eddig. Azt kellett tehát mondanod, hogy jó szántadból szegődtél hozzánk, s éppen akkor kerültél Márton kezei közé, midőn e táborhoz sietél, hogy harcainkban részt vehess. Másokat megcsalhatsz, de látod, én ismerem titkodat. Orbán nem titkolhatta el a zavart, mely Lőrinc szavainál lelkét eltölti. Nincs okod pirulni, folytatá Emez. Állandóság illik a férfiúhoz. Nem a cél, melyet magának kitűzött, hanem az, hogy tántoríthatatlanul hív maradt céljához, adja meg becsét. S ha bár saját lelkületem szerint ítélve alig foghatom meg a hűséget, melyel nem nagyszerű ügyhöz, hanem egyes emberhez ragaszkodol, hidd el, én mégis becsülni tudom önmegtagadásod egész érdemét, és épp azért nyugodt lehetsz, hogy annak egyedüli jutalmát nem fogom meghiúsítani. Telegdi leányát miért üldözném? Feláldozám apját, mert megmentése az ügykára nélkül nem vala lehetséges, a hölgy halála nem használhat senkinek. És bízhatom-e szavadban, szólt Orbán fölgerjedve. Időn magad mondod, hogy Telegdi te áldozát fel őt, a legjobb, a legnemesebb férfiút. Meg lehet, hogy az vala, mondta Lőrinc nyugodtan, és mégis ismétlem, én valék az, ki őt a nép bosszújának feláldozám. Midőn urad a csanádi ütközet után a püspökökkel és más főnemesekkel együtt kezünkbe került, Dózsa őt meg akará menteni. A királyi udvarnál Telegdi barátságosan viseli magát Dózsa iránt. Midőn mások által sértetett pártját fogta. György meg akarta hálálni a szívességet. A nép egyhanggal Telegdi halálát kívánás, ismerve Dózsa makacságát látva, a mindig növekedő szenvedét, melyel seregeink bosszújuk kielégítését követelik, zavartól, sőt felbomlástól kell félnünk, és pedig azon pillanatban, hol összetartásra legfőbb szükségünk vala. Ekkor én valék az, kimidőn Dózsa egy napra a főtábort odahagyá, Telegdi kivégeztetését elrendelém. Ha bár magam is elmenvén és annak végrehajtását Mártonra bízván, az iszonyú módról, melyel az történt, nem volt tudomásom, és azt helyben sem hagyhatom. S hidd el, Orbán, ha Telegdi még egyszer kerül kezembe, és a viszonyok úgy állanak, mint akkor, és ügyünk győzelméhez oly erős bizodalmam van, mint akkor vala, még egyszer teszem, mint akkor cselekedtem. Ki munkásságát nagy célnak szenteli, azt egyesek szenvedései nem tarthatják fenn ösvényén. Meggondolja az utas, hogy midőn előre siet lábával 100 és 1000 élő teremtésnek létét tiporja el, és kinek útja olyas, hogy midőn halad, hangyák helyett embereket kell legázolnia, megállhat-e az, mert szívét irgalom ragadta meg? Borzasztó, mondta Orbán, mint egy akaratlanul. Igen, borzasztó, folytatta Lőrinc komolyan. Borzasztó, ha a végzett céljainak eszközéül gyönge embert választott. S te nem gyanítod a szenvedéseket, melyeken a szív keresztül ment, mióta e pályára léptem. Ismertél, éltem előbbi korszakában. Talán nincsen emberkinek a természettől érzékenyebb szív jutott volna, mint nekem. A szenvedés, melyet magam körül látok, kínnal tölti lelkemet, s az ég tanúm, hogy csak ember szeretet, csak az, mert ennyi elnyomásnak más orvosságát nem láttam, adá kezembe a fegyvert. Lelkem fájt, de nem változott a küzdelmek ideje alatt, mint a harmadcsepp, melyet a nap forró sugara felszí, hogy az égen átvonuló sötét fellegnek része legyen, ilyen vagyok én. A cseppet nem saját akarata vezette magasra, s hidd el, amint a vésszel fenyegető fellegnek egy része vonul is el most fejed fölött, régi tisztaságában fog leesni egykor ismét viharos magasságából. Én nem valék vérengző, nem vagyok az, és Telegdi leányának nincs mit félni tőlem. Orbán meghatva nézett a szólóra, kinek arcán mély fájdalom kifejezése látszott. Hiszek szavaidnak, mondta végre, de engem nem egyedül Telegdi Fruzsinának biztossága bírt arra, hogy e táborban maradjak. Nem az. Hát mi bírhatott-e kétségbe esett elhatározása most, midőn azok is, kik eddig zászlóink alatt küzdének tőlünk, egymás után elpártolnak. Nem mondá, de midőn néhány hónap előtt utolszor találkozánk, hogy nem lesz nyugtom, míg azok sorába nem állok, kikhez hasonlónak születtem. Válaszolt Orbán nem minden zavar nélkül. Követni akarom tanácsodat. Telegdi István nincs többé, és vele a kötelék, mely előbb válhatatlanul elleneitekhez láncolt, megszakadt. Értelek, mondál Lőrinc. Mit akkor jósolék, beteljesedett. A népfia fölemelte szemét a magas úri hölgyhöz, kinek körében növekedett. A szív, mely elég nemes vala mindenét feláldozni kedveseért, elfeledé lelkesedésében, hogy a földi istenek elfogadják az áldozatot, de a porból emelkedő imádójokhoz nem képesek leereszkedni, s viszont szerelem helyett megvetés vala jutalmad. Szegény Orbán, én előre tudtam azt. De ne ragadtasd el magadat elkeseredésed által. Elépés fontosabb, hogy sem egy leány kegye vagy kegyetlensége arra indokul szolgálhatna. Nincs talán semmi fiatalkorunkban, miáltal magunkat fájdalmasabban érintve érzenők, mintha az, mint egész életünkre elhatározó befolyásúnak gondolánk, mások által nem tartatik fontosnak. Orbán megalázva, sértve érezé magát Lőrinc szavai által. S ha igaz volna, mit mondtál, szólt indulattal, ha e szívnek érzeményei nem voltak befolyás nélkül határozatomra, megítélheted-e, mennyire hathat az én rám, mit te oly csekélynek tartasz, reám, kinek az ég hatalmasabb érzeményeket, vagy talán gyöngébb lelket adott. Ha téged jéghideg kebellel áldott, vagy átkozott meg az ég, ne hidd, hogy emiatt az élet minden viszonyai világosak előtted, hogy létünk titkait beláthatod, s megítélheted azt, mit, mert nem érzed, érteni nem vagy képes. Valamint a forró, úgy a jéggel takart vízben semmi sem tükröződik tisztán, s kit a szív legszentebb érzeményei hidegen hagynak, mások megítélésére úgy nem képes, mint nem az, kit forró indulatok elragadnak. Szóljunk nyugodtan, mondta Lőrinc. A lépés, merre magadat határozád, fontosabb, hogy sem ezúttal csak szenvedélyeidet követni szabad volna. Az ügy, melyhez szegődni akarsz, reménytelen. Minek áldoznád fel éltedet oly küzdelemben, melyről előre látod, hogy győznöd nem lehet? És ezt te mondod nekem, szólt Orbán bámulva. Nem hittál-e, nem kértél-e mindenre, mi szent előttem, hogy a nép ügyétől el ne vonjam tehetségimet? Az idők megváltoztak, mondta Lőrinc komoran. Akkor fellengző remények tölték lelkemet. Nem kétkedém a győzelmen. Már látni véltem a szebb napnak hajnalát, mely a szegény, annyit szenvedett népnek láthatárán végre fel fog jönni. Csak vétessenek le a terhek, melyek a nép vállait igazságtalanul nyomják, és e hon virulni fog, s áldott földünk boldog embereknek leent tanyája, így gondolkozám. Ó, de a tapasztalás megmutatta, hogy keserűen csalódtam. Ha téli vihar a havat, mely a földön fekszik, elseperte, a fagyos mező azért még nem virul. A földnek meleg kell, hogy termékenyé váljék. S ha minden lánc széttöretett, minden teher lehányatott, mégis mindaddig, míg oly valamit nem találhatnánk fel, mi valamennyi keblet melegen áthatva önössége jégkérgét felolvassa, az emberi nem nyomorult fog maradni. Nem elég, ha törvénykönyveinkből a százados igazságtalanságok nyomai kitöröltettek, s ha mindenik rendelése emberszerető szellemben készült, szükséges, hogy az emberek váljanak igazságosakká, máskülönben egyéb formák alatt mindig szenvedni fog a világ, s ez ivadéktól, mely mint zsarnok vagy mint szolga elhajasodott, nem várhatjuk ezt. Ezen elkeseredéssel mondott szavak mélyen hatottak Orbánra. Ó, miért kellett így későn e meggyőződésedre jutnod? Mondta érzékenyen. Ne sajnálj, folytatál az előbbi. Lelkem nehéz szenvedéseken ment keresztül. Ha legbiztosabb terveimet tudatlanság, rossz akarat, egyesek hiúsága vagy a tömeg ellenszegülése meghiúsítá, ha majd dózsa makacságával, majd a seregek féktelenségével kellett küzdenem, és ha azok között, kiknek egész éltemet szentelém, még csak bizodalmat sem találhaték, szívemet leírhatatlan fájdalom dúlta fel. Hogy szabadságaért küzdjön, hittam fele népet, és az vadságában felülmúlta egykori zsarnokait. Egy jobb lét alapjait akarám lerakni, és csak ingoványt láték körülöttem, mert építeni nem lehet. Mint a hajós, ki szélvész között tudja, ha a vitorlák, ha feszülten maradnak, el fogják meríteni sajkáját, de kinek szavára társain nem hallgatnak, ki a sziklát, mely felé irányuk szükségképp vezet, ismeri, de kinek a kormányt senki sem akarja átengedni. Ilyen balé. Átkozám sorsomat, átkozám a pillanatot, melyben először e pályára léptem. De ha visszatekintek, és a mondhatatlan boldogságra gondolok, mely a szenvedéseket megelőzte, átlátom, hogy azoktól, kiknek a végzet kevésbé viharos napokat engedett, nincs mit irigylenem. Csalódtam, de nem volt egy csalódásom nagyszerű. A szívtelenkit nemének szenvedései hidegen hagynak. Képzelheti-e az élvezetet, melyel reményeim, lelkemet egykor eltölték, melyel lépésről lépésre közelítve célomhoz a diadalt végre kivíva gondolám? Igen, és most midőn lelkemet csalódások nem ringatják többé. Midőn sorsomat önámítás nélkül látom magam előtt, és tudom, hogy vesznünk kell. Nem nézek-e reménnyel a jövőbe, mert érzem, hogy annak, miért küzdve elesni fogok, síromon túl győznie kell. A harc, melyet kezdénk, nagyobb, hogy sem azt egy ivadék bevégezné. Az anyagi szabadság, melyért a nép fegyverhez fogott, mindaddig el nem érethetik, míg szellemi szabadsága ki nem vívatott, és talán századok múlnak, mielőtt ez megtörténik. De ha későn is, az idő jönni fog, s a késő utód megáldja a névtelen bajnokok hanvait, kik eljövő előkészítéseért vérüket unták. Igen, fiatal barátom, így szólt tovább, Orbán kezét megragadva, én bízom a jövőben. A magok, melyeket elhinték, eltaposva most fel fognak nőni szebb napokban. De épp azért szükség, hogy maradjanak, kik a megkezdett munkát folytassák. Én bevégeztem napszámomat. Mint a bajnok, Ki a csata kezdetén ontja vérét, én a diadalt nem fogom látni. Neked talán szebb sors jutott. Itt a táborban csak az áldozatok számát növelheted. Tartsd meg magadat a jövőnek, melynek reád talán szüksége lesz. Barátom, mondta Orbán mélyen meghatva mindig növekedő lelkesedés láttára. Te túlbecsülöd tehetségimet. Nem vagyok azoknak egyik, akik így magas célokat tűznek ki munkásságuknak. Ha eszméidre győzelem vár, erősebb kezek kellenek, hogy azt előmozdítsák, és a jövő nem vesz semmit, ha nem veszek részt küzdelmeiben. Hidd el, teljes öntudattal választám ösvényemet, nem hogy győzelmet vívjak ki jöttem-e táborba, s azt, amit én keresek, fel fogom találni soraitokban. Lőrinc szemei részvéttel függtek az ifjún. De oly egyéniség, ki munkásságát nagyszerű célok kivívására szenteli, miként értse, hogy oly csekély tárgy, minőnek-e szerelem csalódásai magasabb szempontból látszanak, a szíven orvosolhatatlan sebeket ejthet. Lőrinc teljesen meggyőződve, hogy Orbánt kétségbeesett határozatára csak pillanatnyi fölgerjedés bírá, elkövetett mindent, miáltal őt attól visszatartóztathatná. Hasztalom. A kötelékek, melyek őt az élethez láncolák, megszakadtak. Jótevője nem vala többé, Fruzsinának nincs többé szüksége rá, sőt, miután őt többen látták a táborban, úgy hívé jobban gondoskodhatik biztosságáról, ha a kereszteseknél marad. S ha e vész majdan átvonult-e hon fölött, mit tegyem? A történtek után a baráti viszony, melyben eddig Fruzsinához állott, nem létezhetett többé. Kerülnie kellene őt, nehogy jelenléte napjait elkeserítse, és hova forduljon a világon, ha azon körből, hol boldognak érzi magát, kizáratot. Veszett az ügy, melyhez szegődöm, így szólt, miután Lőrinc mindent, miőtt feltételétől visszaijeszthető elmondott, de éppen ezoknál fogva, így bajnokokra van szüksége, minő én vagyok. Ki az életen csügg, az felszámítja a siker lehetőségeit. Én föltétlenül állok soraitokba. S vajon e kar, melyet magadtól elutasítasz, nem lehet-e hasznára ügyednek? Nem, hogy győzelemhez vezessen, de hogy példájával bátorságra intse társait. Nem ellenzem többé kívánatodat, mondál Lőrinc, miután tanácsának sikeretlenségét tapasztalta. Megfoghatatlanok az utak, melyeken Isten azokat, kiket eszközül kíván használni, munkásságuk köréhez vezeti. S talán felsőbb hatalom az, mi téged így váratlanul előbbi szándékaid megmásítására bírt. Mielőtt azonban a megérkezésedet Dózsával és a többiekkel közlöm, gyer velem a táborba, és nézd meg azokat, kikhez társul szegődöl, és ezzel Lőrinc Orbántól követve a tábor felé vevé útját. És csak ugyan, ha lett volna valami, mi Orbán szándékának megmásítására bírhatná, az, mit Lőrinctől vezettetve a táborban látott, e végre bizonyosan legalkalmasabb fogott volna lenni. Hozánkban az újabb kor művelődése kevesebb változást vont maga után, mint más országokban. Azonban az idő s a népességgel szaporodó szükség itt is megtette hatását, s elődeink, ha visszatérnének, sok helyen nem ismernének többé a vidékre, hol egész életük lefolyt. Főképp Temesvár környékéről mondhatjuk ezt. Az akkori vár magas falakkal és széles vízárokkal kerítve csak azon egy épületet környezi, melyet az utasnak a mai nap a Hunyadiak lakháza gyanánt mutatnak, s mely az időknek és számos ostromoknak ellentállva fegyvertárul és katonai laktanyához szolgál. A várost, mint föllebb mondók, csak hármas fa palánkolat, melyet egymástól vízárkok választának el, s a béga, mely az egész várost körülfolyá védelmezik. Temesvár fő erőssége nem falakban és árkokban, hanem inkább az egész vidék akkori állapotában vala keresendő. Hol most, mióta a Temes és Béga csatornák által félig szabályoztattak, hazánk legtermékenyebb vidéke terül el. A szabadon kiáradó folyók akkor egész Csanádig mindent elborítva óriási mocsárt képezének, s a számos ingoványok között azoknak kivételével, kik e vidéket tökéletesen ismerték, az év legnagyobb részében egy lélek sem találhatá fel útját. Csak a város azon oldalán, mely Lugos felé néz, állott félszigetként, nem széles, de az erdőségig nyúló térség a mocsár között, és ez is sokszor áradásoknak volt kitéve, mint azt a rajta termő füvek nemei, és az itt ott soha egészen ki nem száradó mocsáros helyek bizonyíták. Most e szűk tér szárazon állott, és ez az a hely, melyen a keresztesek tábort ütöttek. Nem lehet fogalma senkinek azon állapotról, melyben Orbán e tábort találta. A hosszú ellentállásra, melyel Temesvár előtt találkoztak, se Dózsa, se seregei nem voltak elkészülve, és ezoknál fogva semmit nem szereztek meg, ami egy vár rendes ostromához szükséges. A keresztesek még csak sátorokat sem hoztak magukkal, s velük ide is eljött családaikkal együtt a szabad ég vagy a faágakból készült kis kunyhók s ereszek alatt tengődtek. A rend, melyet Dózsa a hat kezdetén seregei között szigorúan fenntartott, már rég a legnagyobb féktelenségnek adott helyet. A családi ütközet óta Dózsa olyan megvetéssel tekintett elleneire, hogy vezéri kötelességeit nem teljesíté többé. Az alvezérek példáját követték, és a sereg mindinkább elvadulva, napról napra kevesebbé hajlott Lőrinc és Dózsa Gergely parancsaira, kik e táborban kötelességeikhez hívek maradtak, habár nagy részben hasztalan, mert senki sem támogatta törekvéseiket. Néha, főképp az utolsó időben, midőn Temesvár megszállásának lassú sikerét észrevevé, Dózsa pillanatokra kiragadta magát tétlenségéből. Egyes kicsapongások szigorú büntetése napokra a megzavart rendet helyreállítá ismét. De a nyugalom, melyre magát e város falai előtt kényszerítve látá, újra visszasüllyeszté őt tétlenségébe. Dorbézolva tölté napjait vezértársaival, s a nép újra folytatá kicsapongásait, nem gondolva a jövővel, amely mindig ijesztőbb alakban közelített feléje. Az előadottak igazolására azokra utasítjuk olvasóinkat, miket Brutus sokszor idézett munkájának harmadik könyvében a 317. laptól a 335. lapig előad. A környékben lakó nép így számos sereget élelmiszerekkel rendesen nem láthatván el, a tábor nagy részt zsákmányból élt, és mint az ilyenre szorult seregek általában majd inség, majd hallatlan pazarlás közt folytatá napjait. Ha azon csapatok, melyek élelmiszerek beszedésére mindenfelé kiküldettek, gazdag zsákmánnyal tértek vissza, egy pár napig vad lakomához láttak, s ha a bőség elfogyott, sokszor majdnem éhség uralkodott, s hangos panaszok emelkedtek Dózsa ellen, ki ahelyett, hogy seregeit csatákba vezetné, e mocsárok között tartja őket, míg az uralkodó betegségekben elvesztek, vagy az urak által utolsóig felkoncoltattak. Lásd ugyanott, vagyis Brutus művében. Nem változott meg határozatod most sem, mondta végre Lőrinc, miután Orbán csoká körülvezetve megállott. Láttad állapotunkat, vesztünk kikerülhetetlen. Ha Zápolya nem vezetné is ellenünk seregeit, a mirigy, melynek naponként 100 áldozat hull, s belső viszálkodásaink semmivé tesznek. Szólj és kivezetlek e szerencsétlen körből, az erdőségen át biztosan érhetsz Lugosra. Vezess Dózsához, és adj fegyvereket, volt Orbán válasza. Jár velem, mondta Lőrinc, és egy nagy sátor felé, mely a tábor közepén zászlókkal ékesítve emelkedett vezeté társát, midőn a tábor másik oldalán rendkívüli lárma vonta magára figyelmét. Újra zaj, és pedig a lugosi oldalról. Talán az ellenség közelít, mondta Lőrinc, és ahelyett, hogy Orbánt Dózsa sátorába vezetné, sietve arra vevé útját.